Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a második Timóteushoz írott levelének első fejezetéből, az ötödik verset a következőképpen. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, kedves édesanyák, de hogy ne csak az édesanyák érezzék megszólítva magukat, kedves édesapák, tudnilik, mai igehirdetésemben nem csupán egyszerűen az édesanyákra szeretnék fókuszálni, bár ez a nap, és bízom abban, hogy minden egyes nap róluk szól, és nem győzhetünk elég hálásak lenni értük, de kicsit szeretném kitágítani a megszólítottak körét. Egyrészt azért, mert az igénk is nem csak az édesanyáról szól, hanem egy nagymamáról is. Másrészt azért, mert a szülői felelősséget nem csak az édesanyákra szeretnénk hárítani, hanem az édesapákra is, a nagyszülőkre is. Ma egy különleges nap van, amelyet az egész világon ünnepelnek. Nem biztos, hogy egy adott napon, egy adott időben, de az egész világon ünnepelnek, és kevés olyan ünnep van, amelyet az egész földkerekségen fontosnak tartanak, de az anyák napja az ilyen. A 365, ebben az esztendőben 366 naptári napból egy napot kijelöltek, de azt gondolom, hogy ez az az ünnep, amelyet ha 365 nap vagy 366 napon keresztül ünnepelnénk, adnánk hálát az édesanyákért, akkor is kevés lenne. Egy napot szenteltek az édesanyákra, amikor fókuszba kerülnek, de gyermekként, az édesanyám gyermekeként azt gondolom, hogy amíg él az ember, mindig hálás lehetek, mindig hálásak lehetünk nekik. A mai igehirdetésemnek azt a címet adtam, hogy mit adsz át édesanyaként. Anyák napján számomra legfontosabb kérdés, hogy mit adok át szülőként. És hogyha magamat is ideértve, magamat is szeretném megszólítani, akkor mit adok át a gyermekeimnek édesapaként, de te is, drága édesanya, tedd föl nyugodtan a kérdést, hogy mit adsz át édesanyaként a gyermekednek, gyermekeidnek. Ez a Timóteusnak szánt páli mondat segíthet megérteni ezt a kérdést, és segíthet megérteni azt az édesanyai, szülői hivatást, amit nektek édesanyaként, vagy nekünk szülőként Isten szánt. Szándékosan olvastam föl a 127. Zsoltárból azt az igeverset, hogy az anya méh gyümölcse jutalom. De azt gondolom, hogy ez visszafelé is igaz, hogy jutalomként tekinthetünk a szüleinkre. jutalomként tekinthetünk az édesanyánkra és édesapánkra. És mindazt, amit Isten szánt nekünk feladatként, szülői hivatásunkban, arra jó tekinteni, és jó számot vetni, és jó végig gondolni. És ezért szembesítsen bennünket ebben az ige hirdetésben ez a kérdés, hogy mit adok át édesanyaként, mit adok át édesapaként, mit adunk át nagyszülőként a gyermekeinknek, unokáinknak. És ebben az egyetlen egy mondatban benne van minden számunkra fontos információ, hiszen az édesanyai szülői hivatás, munka, teljesítés legtöbbször megjelenik a gyermekben, a gyermekekben, az ő kicsiny életükben. És az, hogy milyen lesz a gyermek, az nagy valószínűséggel abban mutatkozik meg, hogy milyen közeget teremtünk nekik szülőként, édesapaként, édesanyaként. Minden gyermek kivétel nélkül az apai, anyai mintát követi. Ezt gyakorló ötgyermekes édesapaként kimerem mondani 100%-osan, hogy a gyermekeink az anyai, apai vagy szülői mintát, példát követik. Fogok majd néhány példát is említeni. Azt, amit otthon lát, azt, amit otthon hall, azt fogja tenni, és úgy fog viselkedni, és úgy fog beszélni. Amit kap otthonról, azt higgyétek el, azt adja tovább. Azt, amit otthon örömként vagy traumaként megél, az szerint fog élni, az szerint fog gondolkodni, az szerint fog cselekedni. A napokban egy egész országot megrendített a Bőnyi tragédia. Egy 12 éves gyermek egy 20 cm-es nagy késsel hátba szúrta az osztálytársát. Sok cikkben foglalkoztak a tragédiával, de egy valami nagyon fontosra felfigyeltem, igyekeztem nyomon követni, napra kész lenni, igyekeztem végig kísérni a tragédiának minden egyes elemét, és interjút készítettek az áldozat édesanyjával, és megszólalt a vétkes gyermeknek az édesanyja is. Ezt a mondatot, vagy ezt mondta az áldozatnak az édesanyja, hadd idézem szó szerint az édesanyának, az áldozat édesanyjának a szavait. Nem haragszom a szurkáló osztálytársára, számomra csak az a fontos, hogy a gyermekem életben maradjon. De van, amit nem értek. Mi vesz valakit arra, hogy kést vigyen az iskolába és halál listát írjon? A fiam elmondása szerint Mirella és két unokatestvére neve is szerepelt. Hogy nevelték ezt a gyereket a szülei? Teszi fel a kérdést az áldozat gyermekének édesanyja. De megszólalt a vétkes gyermeknek az édesanyja is, mikor mikrofont dugtak az arca elé, és ezt írták a vétkes gyermek édesanyja megszólalása után a hírportálok. A lapnak nyilatkozott a késeléssel gyanúsított lány édesanyja. Elmondása szerint gyermekének apjával jó ideje megromlott a kapcsolatuk, külön is költöztek, de a hétvégén megfenyegette őket, és a rendőrt kellett hívnia. Úgy gondolja, ez is szerepet játszhatott a kislány viselkedésében. Azt mondta, lánya korábban mosolygos volt, ám mára ez megváltozott. A jelenségre feltétlenül fel kell hívni a figyelmet, és el kell mondani, hogy egyre több ilyen esetről hallunk. Talán néhány évvel, néhány évtizeddel ezelőtt egészen távolinak tűnt, hogy Amerikában, Nyugat-Európában milyen tragédiák történnek, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a határainkon belül is itt vannak már ezek a tragédiák, ezek a sorsok, életsorsok. És egyre több ilyen esetről hallunk. Mit kapnak a gyermekek otthon? Mit adunk át szülőként, édesanyaként, édesapaként a gyermekeinknek? amit otthon kapnak, látnak, tesznek a szülők, amilyen trauma éri gyermekeinket, úgy fognak viselkedni. Mind a két szülő valami olyasmit fogalmazott meg, ami azt a kérdést feszegeti, hogy mit adunk át? Mit teremtünk meg a gyermekeinknek? Milyen millióban nőnek fel a gyermekeink? Milyen környezetet teremtünk meg számukra? Az egyik azt a kérdést fogalmazta meg, hogy nevelték ezt a gyereket a szülei. A másik úgy nyilatkozott, apjával jó ideje megromlott a kapcsolatuk, külön is költöztek, lánya korábban mosolygós volt, ám mára ez megváltozott. És talán nem mindenki ért ezzel egyet, de én úgy gondolom, hogy ez a gyermek, aki elkövette ezt a tragédiát, ez a gyermek áldozat. Áldozat. Hogy milyen feszültség lehetett ebben a gyermekben, mit láthatott, mit tapasztalt, milyen ingerek érték ezt a korábban mosolygós, csendes gyermeket. Lejátszódott bennem az a gondolat, amikor olvastam a vétkes gyermek édesanyjának a szavait, amikor azt mondja, a rendőrt kellett hívni. Milyen feszültséget élhetett át az a család, és milyen feszültséget élhetett át a gyermek, mikor megjelent egy rendőr. És rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen. És meg vagyok győződve arról, hogy ez a gyermek áldozat. Annak a családi drámának, tragédiának az áldozata. Még egy példát hadd említsek, minden politikai fennhang nélkül, és szeretném, hogyha lehántanánk minden politikai vetületet erről, de több hónapja egy egész ország csámcsog egy házasság tragédiáján. Aztán ebből politikai tőkét akarnak kovácsolni egyik-másik oldal. Biztos azt gondolom, hogy a csapból is ez folyik, talán azt gondolom, hogy mindenki tudja ezt, mindenki ismeri az alaptörténetet, de bevallom őszintén, hogy én azon gondolkodtam, amikor olvasom a különböző híreket, hogy ott van ennek a házaspárnak, aki elvált nem olyan régen, ott van ennek a házaspárnak három gyermeke. Mit él át az a három gyermek? Amikor az apjáról olvas, amikor az apja különböző nyilatkozatokat tesz, amikor megjelenik az anyja és ad egy interjút, mit élhetnek át azok a gyermekek? Hogy milyen feszültségben, milyen fájdalomban élhetnek, és elgondolkodtam azon, hogy az a három gyermek, akik járnak iskolába, vajon hogy néznek rájuk az osztálytársak? Láttam anyádat a tévében, vagy láttam apádat nyilatkozni. És még egyszer mondom, hogy minden politikai dolgot mellőzzünk, hanem az, hogy gyermekként milyen környezetet teremtettek számukra. És az ember elgondolkodik azon, hogy a gyermekeink tulajdonképpen áldozatok. És hogy mennyire itt van ez, tegnap nap folyamán beszélgettem egy édesapával, eljöttek hozzánk, és mit ad Isten, nem is tudtam, hogy rendőr volt. És akkor különböző sztorika, történeteket mesélt el, és egy történet nagyon megragadott, és gondoltam, hogy a mai igehirdetésembe is mindenféleképpen bele fogom venni. Azt mondja, hogy az egyik legdrámaibb bevetésük az az volt, amikor itt Nyíregyházán, amikor egy családi drámához, veszekedéshez hívták ki, és hát az az igazság, hogy nagyon komoly erőkkel vonultak ki, golyóálló mellénnyel, fegyverekkel, több fegyverrel is, meg golyószóróval is, és akkor elmentek a lakásra, bekopogtak, egy 11 éves kisgyermek nyitott ajtót, aki hívta a rendőrséget. A gyereket azonnal nyakon ragadták, és a hátuk mögé vetették, és mentek be. És hallották a folyosón, az ajtóban állva, hogy hogy beszél az anya meg az apa egymással. És ilyen drámák vannak a mindennapokban. És ezért fontos kérdés, és ezért szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy milyen környezetet teremtünk a gyermekeinknek. És lehet, hogy nálatok nem kell rendőrt hívni, vagy még nem kell rendőrt hívni, és ne is kerüljön sor. De lehet, hogy már a 28. étkészletet cserélitek le, mert állandóan törik. És nem a mosogatás miatt. Milyen ingerek érik a gyermekeinket? Mit adnak át a szülők? Milyen traumát okoztak maguknak, de leginkább gyermekeiknek? És ezért nem mindegy, és ezért kell beszélnünk anyák napján, és lehet, hogy valakiben egyből az merül föl, hogy milyen ünneprontás ez, hát a lelkész nem érzi, hogy nem ide való. Éppen arra szeretnék rámutatni, drága gyülekezet, hogy édesanyaként, édesapaként, szülőként, nagyszülőként hatalmas felelősségünk az, hogy hogyan nőnek föl a gyermekeink. Hogy mit teremtünk nekik, milyen környezetben nőnek fel a gyermekeink. A felelősségre szeretném rávilágítani a figyelmeteket. A felelősségre. Mert az, hogy milyen nemzedék nő föl, az tőled meg tőlem függ. Hogy amit adunk a gyermekeinknek, majd később erre fogok utalni, amit adunk a gyermekeinknek, amin felnőnek, amin táplálkoznak, azt fogják felnőtt korukban megélni, átélni, továbbadni. A napokban beszélgettem egyik távolabbi családtagunkkal, aki elmondta, hogy van egy 3 éves gyermekük, nagyon jól ismerem egyébként a családot, van egy 3 éves gyermekük, és hát rendkívül csúnyán beszél a gyermek. Úgy beszél, mint egy kocsis. És olyan szavakat használ, amelyeket még a felnőttek is megirigyelhetnének. És ezt hallja otthon. És mondtam is egyébként, amikor ott beszélgettünk, hát ugye azt mondja a fiad, amiről, ahogyan beszélsz otthon, meg amiről beszélsz, amilyen kifejezéseket használsz. Ezért mondtam, hogy a minta és a példa, amit adunk nekik, azt szerint fognak élni. És ha neked a különböző kötőszavas szabad járása, nem csodálkozz, hogy a gyermekeid azt fogják majd használni, meg azt fogják mondani, meg kötőszóként fogják használni. És ezt hallja otthon. És azt sem tudja, hogy mit jelent, 3 évesen. Azt se tudja, hogy mit jelent, de mondja, mert ezt hallja. És hogyha mocskos a szánk otthon, a gyermekeink szája is mocskos lesz, és ne csodálkozzunk, hogy egy idő után felülnyomulnak minket, leköröznek bennünket, és túltesznek rajtunk. Ne csodálkozzunk. Minták és példák vagyunk számukra. És hát volt kitől tanulni, nem? Volt kitől tanulni. De nem kell ennek így lennie. A felolvasott ige szakaszunk ennek épp az ellenkezőjéről szól. Arról, hogyha valami olyasmit adunk át szülőként, édesanyaként, édesapaként, nagyszülőként a gyermekeink számára, ami érték, ami maradandó, ami krisztusi, az áldássá válik egy gyermek, majd később egy felnőtt életében. Tekintsünk egy pillanatra Timóteus életére, az ő családjára, a családi helyzetére. Mit tudhatunk Timóteusról? Ugye ez a görög szó, Timó és Teos, ez azt jelenti, hogy Istent tisztelő. Krisztus után 30 körül született, és 97-ben halt meg, egy lisztrai ifjú. Egészen sokat tudunk róla egyébként. Pogány görög volt az édesapja, és egy Euniké nevű zsidó asszony volt az édesanyja. Hívő édesanyja és hívő nagyanyja volt, akik Timóteust kicsi gyermekkorától fogva tanították a Szentírás ismeretére, és úgy éltek otthon, hogy Timóteus képmutatás nélküli hitet látott bennük. Édesapja pogány volt, de istenfélő édesanyja és istenfélő nagyanyja komolyan vették a gyermek lelki nevelését. Szavaik mögött ott állt a hitelesítő példaként az életük, és ez olyan emberré formálta Timóteust, hogy csendes félénk alkata ellenére is több nagy gyülekezet megerősödésében, kemény lelki harcokban, emberek üdvösségre vezetésében tudta őt Isten használni. Pál nagyra becsüléssel és gyengéd szeretettel írt róla több alkalommal, legönzetlenebb és legügyesebb munkatársának nevezte, különleges szeretet, különleges szolgálói barátság, lelki munkatársi kapcsolat fűzte Pál Timóteushoz. Egyik alkalommal így írt róla, hadd idézem itt a Filippi levél második fejezetéből a 19-22. Verset. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézus. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Ezt a páratlan lelkületet, megbízhatóságot, őszintességet, kipróbáltságot otthonról hozta ez a fiú. Édesanyjától, nagyanyjától olyan krisztusi értéket, olyan krisztusi szeretetet, igei útmutatást kapott, olyan példát látott az ő személyükben, amely formálta a jellemét és formálta a személyiségét. És ezt a jó példát aztán a Krisztussal összekötött élet pecsételte meg. Hiszen Pál apostol lelki gyermeke volt, ő vezette Jézus Krisztushoz. És összeért a jó példa és a Krisztussal összekötött élet. Ezért nem mindegy, drága testvérek, hogy milyen mintát és milyen példát adunk a gyermekeink számára. Hogy ér ez a kettő, a krisztusi példa és minta, amit édesapaként, édesanyaként élek a gyermekeim előtt, és a Krisztushoz tartozás. Tudnilik, már nem csupán a példák hatottak az életére, hanem Jézus Krisztus lett élete formálója, de édesanyai, nagyanyai lelkület, példa az elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Krisztushoz oda találjon. És ő ezt kapta a családtól, ezt teremtették meg neki, ilyen környezetben nőtt fel, ezért nem mindegy, hogy mit teremtünk meg a gyermekeinknek, hogy milyen környezetet biztosítunk számukra. És nem szeretnék szélsőséges példákat hozni, de azt gondolom, hogy a képek azok magukért beszélnek. Hogy mit teremtünk meg a gyermekeinknek? Békétlenséget? Vagy békességet? Bizonytalanságot? Vagy biztonságot? Instabil környezetet? Vagy stabil környezetet? Szeretetlenséget? Vagy szeretetet? Megbocsátás nélküli mindennapokat? Vagy megbocsátást? Mit adunk tovább? Mit látnak a gyermekeink? Mit teremtünk meg nekik? Mit gondolunk, hogy mi a legtöbb, mi adható egy gyermeknek? Emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt elmentem meglátogatni egy családot. Egy jómódú család, több gyermekkel. És amikor betoppantam, behívott az édesanyja, elkezdtünk beszélgetni, és egyszer csak feltört ebből az édesanyából a zokogás, és sírva mondta el, hogy a gyermekei mennyire engedetlenek, tiszteletlenek, hogy nem nézik semmibe őt, őket, pedig ők mindent megadnak a gyermekeiknek. És hát ismertem a családot, ismerem. És visszakérdeztem, hogy meg tudná-e mondani, hogy mi az a minden? Mert az, amire ő gondol, és amit Isten mond nekünk, hogy mi az a minden, az mondjuk ki őszintén, hogy sok esetben köszönő viszonyban sincs. És mivel ismertem és ismerem a családot, tudtam azt, hogy az édesapa sosincs otthon. Mindig úton van. Este hazaérkezik, már a gyermekek alszanak. Reggel elmegy, még a gyerekek alszanak. Alig találkoznak egymással. És igaz, hogy mindenben bővölködnek, mindenük megvan az ég adta világon, semmiben nincsen hiányuk, csak hiányzik az apai jelenlét, hiányzik az apai tekintély, hiányzik az apai, édesapai minta, példa, és az édesanyának egyedül kell megteremtenie azt a biztonságot, amit egyébként az apának hivatott feladata elvégezni. És ez volt az a kapcsolódási pont, amikor beszélgetni kezdtünk arról, hogy mi az a minden. Hogy mit adhatunk szülőként. Mert lehet, hogy egyébként tényleg minden, egzisztenciálisan, anyagilag, minden megvan a gyermeknek. Lehet, hogy a legújabb roller, lehet, hogy a legújabb telefon, lehet, hogy a legújabb karóra, vagy okosóra, vagy bármi, lehet, hogy minden megvan a gyermeknek. Csak a kérdés az, hogy ez a minden, hogy ez pénzben mérhető. És összetört a szívem, amikor láttam a zokogó édesanyát, láttam azt, hogy mennyire fáj neki az, hogy az édesanyja ettől szenved, és nem csak attól szenved, hogy egyébként a gyermekeik nem tisztelik és tiszteletlenül beszélnek, nem csak ettől, hanem a férje hiánytól is szenved. Mert erről is kell őszintén beszélni, hogy drága férfiak, hadd mondjam el nektek, hogy ne a sarkatokra álljatok, hanem a helyetekre álljatok. Mert ezzel van a gond, hogy a legtöbb férfi a sarkára akar állni. Ne a sarkadra állj, hanem állj a helyedre. Férként, férfiként, édesapaként állj a helyedre. Mert ezért van annyi szétcsúszott élet, mert a férfiak nincsenek a helyükön, és hogyha a férfi nincs a helyén, a nő se lesz a helyén. Hogyha a férfi, a férj, az édesapa nincs a helyén, akkor a nő, a feleség és az édesanyja sem lesz a helyén. Higgyétek el, annyi szétcsúszott életet látok. És látom. Látom, hogy amikor szülők igazolni akarják magukat, vagy nagyszülők, hogy én mindent megadok neki, akkor tedd fel a kérdés, hogy mi az a minden. Mert lehet, hogy köszönő viszonyban sincs azzal, amit egyébként Isten mond. Mit teremtünk meg? Gondoljuk végig. Milyen környezetet? Békétlenséget vagy békességet? Bizonytalanságot vagy biztonságot? Stabil vagy instabil környezetet? Szeretetlenséget vagy szeretetet? Megbocsátás nélküli mindennapokat? Mert higgyétek el, ha férként, feleségként, édesanyaként, édesapaként nem tudjátok a megbocsátást gyakorolni, miért gondoljátok, hogy majd a gyermekeitek meg fognak tudni bocsánatani, vagy ha nem látnak benneteket szülőként, hogy bocsánatot tudtok egymástól kérni, miért gondoljátok, hogy majd a gyermeketek fog tudni bocsánatot kérni? Miért gondoljátok? A tegnapi nap folyamán beszélgettem egy másik édesapával, akik jó egzisztenciát, stabil környezetet biztosítottak feleségével, gyermekeiknek, és egyik pillanatról a másikra ez a biztonság a darabraira hullott. És ott ültünk a teraszon nálunk, és feltört ebből az édesapából. Két gyermekük van. Mindent megadnak a gyermekeiknek. A praktiker mögött építkeztek azok, akik nyíregyháziak, tudják, hogy a praktiker mögötti terület az a legfrekventáltabb. Egyik legfrekventáltabb. Jómódú család. 3 éven keresztül építette ez az édesapa a házat, a családi házat, hogy a legjobb ház legyen, a legjobb minőségű ház, és tegnap ezt elmondta, hogy a legjobb ház, a legjobb minőségű ház legyen, hogy a felesége, hogy a gyermekei a legjobban érezhessék magukat abban a házban. És beköltöztek. 3 évig dolgozott rajta. 3 hónapig éltek benne. És utána elváltok. És megkérdeztem tegnap az édesapát, mert azt mondta, 3 éven keresztül éjjel-nappal mindig, munka után egyből odament. És megkérdeztem tőle, nem gondolod, hogy a házasságod lehet, hogy azért ment rá, mert a feleséged mellett kellett volna lenned? Hogy építettél volna egy szerényebbet, vagy egy szerényebb helyen? És ráment a házasságod, mert nem voltál ott, a feleséged mellett, amikor a legnehezebb volt, amikor a gyermekek születtek, amikor a legnehezebb időszakban, amikor pelenkázni kell, tisztába kell tenni, nevelni kell, cumisztatni kell, és mi egymást, ott kellett volna lenni. És azt mondta ez az édesapa, lehet, hogy igazad van. És tudjátok, az ember végig gondolja azt, hogy amikor házassága zátonyra fut, és a gyermekek egyik héten itt, a másik héten ott vannak, akkor végig gondoljuk, hogy ki lesz az áldozat a szülői tragédiában. A gyermek. És ezért anyák napján is arról kell beszélni, hogy milyen felelősség nehezedik ránk. Rátok édesanyákra, ránk édesapákra, szülőkre. Milyen felelősség hárul reánk. Tudnilik, azt mondja a Szentírás, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Hogy mit vetünk a gyermekeink szívébe, hogy milyen magot hintünk a kicsiny szívükbe, mert ahogyan élünk, amit látnak rajtunk, bennünk, amit hallanak tőlünk, az mind-mind magvetés, higgyétek el. Minden magvetés. Ahogy itt láthatjuk, hogy szemenként vetik el a magot, szemenként veted el a gyermekeid szívébe azt, amit teszel, amit mondasz. Szemenként. És ne legyenek kétségeitek, a gyermekeink mindenre fognak emlékezni. Az 5-ből 4 gyermekem mindenre emlékszik, és mindenre szeret emlékeztetni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szeretnek emlékeztetni. És nincsen kétségem, az 5. is emlékeztetni fog. De nem mindegy, hogy mire. Nem mindegy, hogy mit látnak. Mert látnak olykor, és talán lehet, hogy a gyermekeim abban a nehéz helyzetben vannak, hogy úgy érzik, hogy kiprédikálom az otthoni helyzetet, de látnak engem is néha dühösen, ingerülten, amikor türelmetlen vagyok, vagy amikor felemelem a hangom. Látnak engem, hogy hogyan kezelem a konfliktusokat, és látják azt is, hogy hogyan beszélek a feleségemmel. És ahogy beszélek a feleségemmel, ő is úgy fog majd beszélni a feleségével, vagy a férjével. Vagy úgy fog beszélni a tanárával, és lehetne sorolni. Lehetne sorolni. Minden otthonról indul ki. Minden otthonról indul ki. Azok, akik a pedagógiában dolgoznak, tudom, hogy vannak néhányan, akik pedagógusok. Hát az, hogy milyen a gyerek, azonnal kell látni, hogy mi van otthon. És ami otthon van, az jön az óvodába, az jön az iskolába, az jön. Miért? Mert amit vet az ember, azt fogja aratni. És ezért nem mindegy, hogy mit vetünk a gyermekeink szívébe. Mert amit vetünk beléjük, higgyétek el, amit vetünk beléjük, az fog kinőni belőlük. Nehogy azt hitt, hogy te búzamagot vetsz, és abból káposzta lesz. Nem lesz belőle, legalábbis a tudomány mai állása szerint. Nem. Ha te indulatot vetsz, akkor belőle indulat nő ki. Ha te szeretetet vetsz, akkor abból szeretet fog kinőni. Anyák napja, emlékeztessen bennünket, ne csak az édesanyákat, hanem édesapákat is, nagyszülőket is, hiszen ebben a történetben 3 generáció jelenik meg. A nagymama, az édesanyja és a gyermek. emlékeztessen bennünket, szülőket, nagyszülőket is, hogy mit adunk át gyermekeink, unokáink számára, hogy mivé lesznek mellettünk a gyermekeink. Az anyai hivatás ne abba merüljön ki, hogy mindent meg szeretnél adni a gyermekednek. Ne a mindent add meg, hanem azt, ami igazán fontos, azt a lelki közösséget, azt a szeretetet, azt a békességet, ami számára a legfontosabb, és légy példa ennek a megteremtésében. És ami a legfontosabb, éld meg a Krisztust a gyermeked előtt, hogy egyszer legyen egy atyák napja. Egy atya napja. Azaz, vezess Jézushoz, ismertesd meg vele az Urat, hogy összekösse vele az életét, hogy összeérjen a példa, amit adsz elé, amit élsz előtte azzal, hogy Jézus Krisztussal összeköti az életét. Nem tudom, mennyire figyeltünk a 481-es számú ének harmadik verszakára. Engem nagyon megérintett. Hadd olvassam fel, itt láthatjuk is a kivetítőn. Mi boldog ház, hol szülők imádsága rád bízza Jézus a kicsinyeket, és ahol őket gyermekek barátja, hű szeretettel véded, vezeted. Mi az, amit adhatunk a gyermekeinknek anyák napján? Hogy legyen az ő életében is egy atya napja. Ez a legtöbb, ami adható. Imádkozzunk a gyermekeinkért anyák napján, hogy legyen számukra atya napja, azaz hitre jutva megérthesse azt, hogy Jézus Krisztus őértük is meghalt, életét adta, nekik is a bűnbocsánatot megszerezte ott a Golgotai kereszten, és nekik is örök életet kínál fel. És ez a legtöbb, mi adható anyák napján is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük Timóteus életét, azt a környezetet, amiben felnőhetett. És köszönjük, hogy 2000 év múltával is tanít bennünket az a szülői, nagyszülői magatartás, viselkedési forma, az a szeretett közösség, ahogy nevelték Timóteust. És Urunk, szeretnénk mi is megteremteni ezt a szeretett közösséget a gyermekeink számára. Urunk, könyörgünk azért, hogy Te fedezd be minden mulasztásunkat, kudarcunkat, és add Urunk, hogy a legnagyobb megtörténhessen gyermekeink életében, ne csupán az anyák napja, hogy hálásak vagyunk. A szüleinkért és szülőként hálásak lehetünk a gyermekeinkért, hanem az atya napja, azaz hitre juthassanak, megtérhessenek, megváltozhasson az életük. Amen.